Bokertov, kedves barátaim, a Gitin traktátus 8-as lapja fog következni, mindenkit a legnagyobb szeretettel és tisztelettel üdvözlünk. Gyorsan frissítsük fel, hogy miről is volt szó tegnap. Ja, azt mondtuk, hogy ha valaki Izraelen kívülről hoz egy váró levelet, akkor azt kell, hogy mondja, hogy... Így van, nagyszerű, előttem írták, és előttem írták alá. Befonai nechtav, ubefonai nechtam. És az volt a kérdés, hogy ha valaki a hajóról hozza a getet, akkor mi van? És kérem szépen, két vélemény volt. Volt egy hely, ahol azt írta a Brájta, hogy kell mondania, tehát Izrael kívülinek számít az a hajó. Volt egy hely, ahol úgy tűnt, hogy nem kell mondania, tehát Izrael belülinek számít a hajó. És úgy értelmeztük a dolgot, hogy milyen hajóról van szó, egy folyami hajóról. És a kérdés az az, hogy a folyami hajó, ami Izrael területén van, de nem érintkezik a földdel, az Izraelnek számít-e vagy sem? És összekötöttük ezt a problémát, jó reggelt kívánok, egy másik vitával, Rabbi Yehuda és a bölcsek között, ami arról szólt, hogy egy folyami hajón, Izraelben, de Izrael kívüli földön termesztett termés, az izraeli termésnek számít-e, és ezért kötelező rá a tized, a smita, stb. Stb. Így jött be ugye a képbe a tengeren lévő kaszinó, ami nincsen Izraelben. Tehát, hogy a folyami hajó, amin nem izraeli földön termesztenek, az Izraelnek számít, vagy nem? És erre azt mondta a bölcsek, azt mondták, hogy igen, Rabbi Yehuda azt mondta, hogy nem, csak abban az esetben, ha érintkezik a hajónak a feneke, vagy alja a folyó medrével. És erre azt mondtuk, hogy akkor itt is lehet, hogy ugyanerről van szó, hogyha a folyó ban lévő hajón írtad a getet, akkor Rabbi Yehuda szerint az nem számít Izraelnek, a bölcsek szerint Izraelnek számít, és ezért kérdéses, ezért mondja az egyik helyen azt, hogy kell mondani, hogy előttem írták, és előttem írták alá, a másik helyen pedig azt mondja, hogy nem kell mondani. Bája már, have ha, Rabbi Yehuda, úgy is lehet magyarázni ezt a vitát, hogy tulajdonképpen mind a két brájta a Rabbi Yehuda véleményét követi. Löj kássé kám, bez mánsein az fina gőj sesez, bez mánsein az fina gőj sesez. És a különbség a két brájta között az abban van, hogy nem abban van, hogy az egyik Rabbi Yehuda, a másik a bölcsek, hanem abban van, hogy mind a kettő Rabbi Yehuda, csak az egyik esetben érintkezik a földdel, a folyó medrével a hajó alja, a másik esetben nem. Valaki első. Elsőjel, akkor nem tudtál getet hozni. Na jó, de majd mindjárt látni fogjuk, azért valószínűleg nem erről szól ez a brájta. Mindjárt ki fog derülni, csak nem akarom előre. De kénytelen vagyok. Belekényszerítettél, Kálmán. Kénytelen vagyok leszpoilerezni, hogy itt egy tengeri hajóról lesz szó, és így akkor az egész történet sokkal több értelmet nyer. De előtte még Amarabi Zéra, Acic Nakuban Munachal Gabriel Szédez. Tegnap beszéltünk róla, hogy milyen érdekes, hogy ilyen kérdésekről van szó, hogy a hajón termesztek, nem izraeli földön, akkor az most de Izrael területén belül, akkor az Izraelnek számít, vagy nem. És ez mennyire abszurd ötletnek tűnik, vagy tűnhetett 2000 évvel ezelőtt, de ma egyáltalán nem abszurd, hiszen Izraelben a legdivatosabb talán a, amikor nem a földön termesztenek, hanem egy ilyen emelvényen, és hid, hidrofóliában, vagy ilyen valamilyen más anyagban, vagy akár a földben, de nem a földön. És most ide fogunk jutni, és Rabbi Zéra arról fog beszélni. Amar Rabbi Zéra, acic nakuv ha munachal gabi eszeidus. Mi van akkor, hogyha egy cserépben termesztesz, egy olyan cserépben, amikor az alján van egy lyuk, de el van emelve a cserép a földtől. Ugye korábban tanultuk a Sábesz traktátusban, hogyha visszaemlékeztek, a lyukas cserép kérdését, mi arról szólt, hogy a tilos letépni egy, mondjuk egy növényt a földről, ugye levágni, vagy letépni, mert az ugye olyan, mint az aratás, és ennek értelmében szabad-e egy cserepet arrébb vinni, amiben van egy növény? És azt mondtuk, különbségben van abban, hogyha lyukas a cserép alól, akkor az olyan, mint hogyha összeérne a földdel, vagy ha nem lyukas, itt is azt mondja, a kérdés az elve csak a lyukas cserépnél van, mert nem lyukas cserép, ami, nem, ami el van emelve a földtől, az biztos, hogy nem Izrael. De egy lyukas cserép, ami el van emelve a földtől, az, akkor milyen státuszú az a növény, ami abban nő, az izraelinek számít, vagy sem. Azt mondja, Rabbi Zeira, a hajós esetből látjuk, Rabbi Huda és bölcsek közötti vitából, hogy ugyanez a vita feltehetően a lyukas cserépnél is meg lesz. Ugyanúgy, hogy a bölcsek azt mondták, hogy a hajón termesztett, nem izraeli földben, de hajón termesztett, izraeli területen hajón termesztett termés az Izrael, Rabbi Huda azt mondta, hogy nem Izrael, akkor ugyanígy a cserép, ami el van emelve a földtől, Rabbi Huda szerint nem Izrael, a bölcsök szerint Izrael. Amar Rav Dilma Lajhi. Nem biztos, hogy teljes a párhuzam a két vita között, vagy a két eset között. Miért? Átkán lőjük, amire mi oda haszam, elabesz fina, azt mondja, livrajach, aval acu csein, azt mondja, livrajach laj. Először is lehet, hogy Rabbi Yehuda csak a hajó esetében mondja, hogy az nem Izrael, mert a hajó az állandóan mozog. Nem elég, hogy nem érintkezik a földdel, hanem állandóan mozog. A cserép viszont hiába van elemelve a földtől, ő is egyetértelmű, hogy Izrael, mert ez legalább egy helyben van. Ez lehet az egyik lehetséges különbség a két eset között. A másik irányba a lehetséges különbség. Inámi átkánlói kamerában haszom, hogy szpinedelő, hogy mafszik a vira, de mája, ki árasz mihadamia, ával acid, mafszik a vira laj. A másik lehetséges különbség, hogy a bölcsek lehet, hogy azt mondják, hogy a hajó esetén mondják, hogy az Izrael miért, mert mi választja el Izrael földjét a hajótól? A víz. A víz az egy, hogy mondják szépen, egy milyen halmazállapotú? Folyékony halmazállapotú, de mégis egy tömör halmazállapotú valami, olyasmi, mint a föld. Tehát az mégis jobban összeköti a hajót a földdel, mint ahogy a cserepet összeköti a levegő a földdel. A levegő az elválasztja a cserepet a földtől. Tehát akkor ezt a két vitát nem lehet így összevetni. Oké. Okay. Most visszatérünk a hajók esetéhez és a gethez, amit a hajón írtak, és ez az egész kanyar, amit tettünk, hogy itt folyami hajókról van szó, és akkor összefügg azzal, hogy mint hogyha ott termesztenék, nem ott termesztenék, stb. Ez egész egy kicsit furcsának tűnt. Miért írna valaki egy folyami hajón? Hát kössenek ki, vagy tehát most miért írna valaki egy folyami hajón? Ráadásul nincsenek olyan nagy, hatalmas folyók Izraelben. De... és ezért Rab Nachman ben Yitzchak egy egészen más, de számunkra sokkal könnyebben befogadható magyarázatot ad erre a kérdés, erre a vitára. Rab Nachman ben Yitzchak amár, de na harizd rejtsi szrald kulám lé pligi, amikor a folyamról van szó, senki nem vitatkozik, mondja a Rab Nachman ben Yitzchak. El aki pligi be jámagad, a vita miről szól? A földközi tengerről. De tánja. Mi a kérdés? Az, hogy a földközi tenger területén áll egy hajó, vagy megy egy hajó, és ott írok egy getet. Akkor az Izraelnek számít, vagy Izraelnek kívül? De mi a kérdés, hogy hol van Izrael közigazgatási határa a tengerben? Ez a mai siurunknak a névadója is. És erről lesz főleg szó ma. Tanultuk ennek kapcsán. Ezo Eretz Israel, Ezo Eretz, Ezo Hoclarec. A tengerben mi számít Izraelnek, mi számít Izrael kívülinek? Itt van-e velünk Kata, a nagy szakértőnk. Az előbb még itt volt. Hogy? Fantasztikus. Ez a Kálmán-féle magyarázat, és a mai modern magyarázat. De a Talmudnak van egy külön magyarázat, ami nyilván a Bibliára, Tanakhra vezeti vissza, hogy mi milyen látni fogjuk. Itt van Kata. Isten hozott. Na. Tehát. Kol se se fejávi jajred, mi ture armon ve lifnim. Eretz Yisroel. Ture armon ve lachutz, chutz larec. És nincs előttünk egy térkép, pedig ha beállítottuk volna a táblát, akkor még egy igazi Google Maps-et is tudtunk volna mutatni. A Bright azt mondja, hogy ha húzunk egy egyenes vonalat a nagy hegytől, hogy mi az a nagy hegy, az kérdéses, de valahol Izraeltől északra, ez vagy Tripolinál, van egy ilyen kis kicsúcsosodás a földközi tengerben, vagy Antioka. Antioka? Van egy ilyen város a mai Törökországban, azt hiszem. Az még északabbra van. Ha húzol egy egyenes vonalat, aminek a felső vége ott van, az alsó vége, azt itt nem mondja egyértelműen, de az a Nílusnál van, ezt a vonalat meghúzod, akkor lesz egy ilyen negyed sajtod, Az a terület az Izrael. A tengeren. Azon kívül, az Izraelen kívül. Tehát a Ture Amnon, a nagy hegy, az vagy Tripoli, vagy Antioka. Hát niszim se be jam, rajna iszen kínú chutmatuach a lejem, mi Ture Amnon ad náhal mit száim, min a chut velifnim, eretz Israel, min a chut velifnil a chutz, chutz larec. Azt mondja továbbra a Brájta, hogyha ez a vonal, ez keresztül vág egy szigetet. Talán a Ciprust is keresztül vágja. Nem vagyok biztos, hogy meg kellene nézni. Tehát, hogyha keresztül vág egy szigetet, akkor úgy kell tekintenünk, mintha lenne egy húzal keresztül húzva itt, és a húzal egyik felén a sziget az Izrael, a másik felén nem Izrael. Most ez az egyik magyarázat. Hogy? Hát ez valahol a partszakasz, de elég tágan értelmezve a partszakasz. Azért nagyon érdekes, mert most a dolognak akarunk egy aktuál politikai vonalat is adni. Így van. Most pár hónap ezelőtt, még az előző izraeli kormány idején hatalmas Antakja, köszönöm szépen, igen, török-szíriai határon. Tehát hatalmas politikai vita volt arról, hogy ugye felfedeztek egy több tenger alatti gázmezőt is, és gázkitermelő helyet, és az egyiknek a területe az kérdéses volt, hogy most Izraelhez tartozik, vagy sem. A probléma az volt, hogy ugye vagy Izrael, vagy Libanon. És Libanonnal soha nem állapodott meg Izrael, tulajdonképpen nem rögzítették a határokat, tehát mindenféle tűzszüneti határok vannak. És itt ugye viszont akkor nem lehetett elkezdeni a kitermelést, és végül az előző izraeli kormány az a lehető legönfeladóbb álláspontot vette föl. Az izraeli jobb oldal szerint azért, mert megijedt a Nasrallah fenyegetésétől, de minden, most nem megyünk bele a részleteivel a politikának, de ott is az volt a kérdés, hogy ott Rospinától, tehát a felső északi csücskétől Izraelnek húztak egy vonalat, de milyen szögben húzzák ezt a vonalat? Így, így, vagy így. És ehhez hasonlóan itt is ez a kérdés, csak itt sokkal nagyobb merítésről van szó, mert egészen fölmegyünk Tripoliig, vagy egészen fölmegyünk Antakjáig, tehát sokkal magasabban, és lent délen pedig egészen elmegyünk a Nílusig, tehát óriási a terület, amiről beszélünk. De ez még semmi. Most jön a lényeg. Ebbi hudaimér, kol se ke neged erec iszral, ha reu ke erec iszral, s nem már gul jam, vagy jam lachem, ha jam, a gadaluk gul zélén, lachem gul jam. Ebbi huda sokkal, még sokkal nagyobb területről beszél. Azt mondja, képzeljük magunk elé Izraelt, és vele szembe a földközi tengert. Húzzunk egy sávot, ami olyan széles, mint amilyen magas Izrael, és ez az egész sáv, benne mindennel, Ciprussal, Olaszországgal, egészen ki az Atlanti óceánig, az Izrael. Miért? Mert mit mond a Tóra, amikor leírja Izrael határait? Gvuljam, ugye végigveszi a szárazföldi határokat, és aztán azt mondja Mózes 4. könyve 34-es fejezet, 6-os mondat, a tengeri határ pedig, legyen nektek a nagy tenger a határ. Ez legyen nektek a tengeri határ. Miért kezd ilyen bonyolultan mondani, háromszor elmondja? Mert azt mondja, hogy ez arra utal, hogy a tengeri határ az a nagy tengerig tart. Mi a nagy tengerig ebben a kontextusban? Az Atlanti óceán. Ami azt jelenti, hogy az egész Izrael szembeni terület az Atlanti óceánig, az mind Izrael. Már niszim sebet zadimra, mi nézünk ki, hogy és hogy akkor viszont, ha így megyünk, akkor attól éjszakra, vagy attól délre, nem nagyon marad már, de attól éjszakra, de attól délre, ha keresztül megyünk egy szárazföldön, egy szigeten, akkor ugyanúgy, ami attól északra van, az nem Izrael, ami attól délre, az Izrael, ami attól északra, az Izrael, amit attól délre, az nem Izrael. Tehát ugyanazt a eljárást kell követni. Kilu chutmatuach alejem mikipluria vád jamok nájus minachal mitzraim vád jamok nájus. Tehát kipluriájából kiplúriájából indul a vonal egészen az Atlanti óceánig, Jam Mitzrayimtól, Nahal Mitzrayimtól, tehát a Nílustól egészen, nem vagyok benne biztos, mert a szó szerint Nahal Mitzrayim. Nahal Mitzrayim az egyiptomi folyam. Azt hiszem, hogy ez a Nílus, mert nem látom, hogy mi lehet még. De onnan pedig délen, azon a, tehát gyakorlatilag a teljes földközi tenger, majdnem a teljes földközi tenger sávja. Az sem egyértelmű, megmondom őszintén, hogy ez most milyen szempontból, ez most Izrael, tehát ez a gett átadása szempontjából Izrael, ez a termesztés szempontjából Izrael, tehát nem egyértelmű, hogy ez milyen milyen szempontból mondja, amit mond. Oké. Megyünk tovább. De Rabbanon, Hájgvul, Mája Videlej, most ugye ezt mondja Rabbi Júda, hogy szerinte olyan sokszor van elmondva, hogy ez a tengeri határ, hogy ez erre utal, hogy a teljes sáv egészen az Atlanti óceánig. Mit fognak mondani erre bölcsek, akik ugye azt mondják, hogy nem, hanem egy vonalat kell húzni észak-dél irányba Tripolitól a Nílusi. Mi baj lenne Nissim? Szerintem azért van ez, mert azt akarja mondani, hogy beletartoznak a szigetek is, amik útközben vannak. Rabbi Júda Nissim, hogy Cichalékra, Rabbi Júda szerint viszont ehhez nem kell egy külön, nem kell egy külön a tóra erre utaljon. Oké. Kedves barátaim, ha már itt a határokról van szó, Izrael határairól, akkor van itt még egy téma. Ugye Izrael határai, vagy Izrael területe folyamatosan változott. Ha valami egyszer Izrael volt, az Izrael marad? A vallási szempontból? Itt van mindenféle meghatározás, amit korábban tanultunk, hogy az első honfoglaláskor volt-e Izrael, a második honfoglaláskor, és van egy külön téma, ugye Dávid volt, a zsidók valaha volt legsikeresebb hadvezére, és ő, ahogy Sámuel könyvében olvassuk, egészen a mai Szíria, sőt, egészen Apelló, a mai Apelló, ami Észak-Szíria területéig eljutott, és azt is elfoglalta. Volt egy olyan idő, amikor ez Izraeltől északra való terület, a mai félig Libanon, félig Szíria területe egy sávban, az zsidó fennhatóság alatt volt. Most ezért Szíriának a státusza, az kérdéses. Ilyen ország, hogy Libanon külön nincs a rabinikus irodalomban. Ezt Aleppo, nem ahogy mondtam, hogy Aleppo? Hogy Apellót mondtam? Nem vagyok nagyon jó földrajzban. Oké, okay, Aleppo. Szóval a kérdés az az, hogy ez a szíriai terület, ez most Izrael, vagy nem Izrael, ez, ha egyszer Dávid elfoglalta, és zsidó feladatosság alatt volt, akkor ez most Izraelnek számít, vagy sem. Most a dolog, ahogy ezt az egész témát föl fogjuk vezetni, az a rabszolga státuszából indul ki. Mert van egy olyan törvény. Ja, egy kánánita rabszolga, aminek tulajdonképpen a bibliai időben is az volt a lényege, hogy oké, hogy szolgál, de közben valamennyire legyen egy missziós része is a dolognak, tehát a kánaita szolga magára vette a zsidó vallást félig meddig, és ha felszabadítottad, akkor egy autonóm, szabad zsidó ember lett belőle. Oké? Okay? Tulajdonképpen a rabszolgálva válás az egy ilyen együtt járt egyfajta megtérési vagy betérési folyamattal. A törvény az, hogy egy kánaita szolgát nem szabad eladni nem zsidónak, pogánynak. Miért? Mert akkor visszataszítod a pogányságba. És ugyanígy nem szabad eladni külföldre, mondjuk Izraelen kívülre, mert ugyanúgy fennáll a veszélye, hogy ő már itt félig meddig megtért, betért, stb. Most vissza fogod taszítani a pogányságba. És ezért a szabály az, hogy a külföldre eladod, akkor ő automatikusan nem érvényes az eladás, és ő felszabadul. Mi a helyzet, ha valaki Szíriába ad el egy kánaánt a szolgát? Bal minél rabbi hia barába, a mőjhér ávdai le szúria, a mőjhér le kucrabda, a zamjai laj. Ezt a kérdést tette fel rabbi hia barába. Ha valaki Szíriába adja el a szolgáját, akkor az olyan, mintha külföldre adná el Izrael kívülre, vagy sem? Tehát Szíria magyarul Izraelen belülinek számít, vagy sem? Amar lejú, tenni szó, rabbi meir, oi mer, áki keresztül szó, gitin legitin, így lávadim laj. De kolsekeny szúria, de miszlák katúva. Ezt mondta erre a Talmud. Oké, nézzük csak meg, azt mondta Rabbi Chia Barába, pontosan nézzük csak meg, a mi misnánkban mi van írva, hogy Akkótól északra, az már nem Izrael. De Akkó, mondta Rabbi Meir, maga Akkó, az még Izrael. És miről szól ez a vita? A Gitinről, a Getről, hogyha onnan hozzák a Getet, vagy oda viszik a Getet. De a szolgák eladása szempontjából biztos, hogy nem Izrael, mert az még távolabban Izraeltől, mint Akkó. Oké? Okay? Ebből ő azt a választ mondta, hogy Szíria nem Izrael a szolga eladása szempontjából. Kata itt megjegyzi, hogy az ókori neve Halab vagy Alep. Igen, azt nem tudom, hogy az ókori neve mind, de a Izraelben vagy Héberül, ami gondolom, hogy az arab neve az Haleb. Mai napig ezért voltam én is bizonytalan, hogy magyarul hogy mondják. Oké. Okay. Ennek kapcsán a Talmud idéz egy brájtát. Tanulában a Mislaish Rachim Shafsa Szúria Lehetsz Iszral, Mislaish Le Hutzra Lehetsz. Azt tanították a bölcseink, három olyan dolog van, amiben Szíria olyan, mint Izrael, és három olyan dolog, amiben eltér Izraeltől. Kicsit ez egy ilyen hibrid. Félig Izrael, félig nem. Három dologban olyan, mint Izrael, három dologban olyan, mint a sima Izrael kívüli terület lenne. A farad tameke huclarec, Szíria földje tisztátalan, csak úgy, mint minden Izraelen kívüli terület. Miről van szó? Ez az első dolog. Ez végigmegyünk, utána elmagyarázzuk mindegyiket. Tehát földje tisztátalan, csak úgy, mint Izraelen kívüli terület. Moicher abdel a szülyeke moicher huclarec. Hogyha valaki eladja a szolgáját Szíriába, az olyan, mintha külföldre adná, tehát a szolga felszabadul, ez a kettes. Maybe get me Szúria, maybe me huclarec, és ha valaki getet hoz Szíriából, akkor ugyanaz a szabály érvényes rá, mint hogyha külföldről hozna getet, tehát kell, hogy mondja, hogy előttem írták, és előttem írták alá. Ugye az első, hogy a terület tisztátalan csak úgy, mint Izraelen kívül, ugye erről tanultunk már többször, hogy a bölcsek elrendelték valamikor a másik szentély idején, hogy az Izraelen kívüli terület az legyen tisztátalan. És ennek két oka volt. Az egyik az, hogy azt mondták, hogy hát a pogányoknak a temetkezési szokásai nagyon szabatosak, és nem tudhatjuk, hogy ha valahol Izraelen kívül valahol mész, akkor nincs alattad egy temető éppen, vagy egy halott. A másik magyarázat pedig az, hogy ezzel akarták korlátozni az akkor nagyon divatos emigrálást. Nem akarták, hogy a zsidók külföldre meneküljenek Izrael, vagy menjenek Izraelből, és ezért hozták ezt a szabályt. Szíria ebből a szempontból ugyanolyan, mint bármilyen más izraelien kívüli terület. Tehát ez a három dolog. A földje tisztátalan, ha eladsz egy szolgát, akkor az olyan, mint a külföldre adtad volna el, és ha hozol egy getet, akkor olyan, mint a külföldre hoztad volna a getet. Mi az a három dolog, amiben hasonlít Izraelhez? Ubislaissal, Eretz Iszrael. Ha jelvezve májszorom svíz kelciszről, nagyon érdekes. A termésből tizedet kell adni, és a smita évet meg kell tartani Szíriában, csak úgy, mint Izraelben. A röjceli kaneszlabe tahára nichnasz, ha valaki nagyon be akar menni a területére úgy, hogy tiszta maradjon, akkor ezt megteheti. Hogy hogyan, arról mindjárt szó lesz, mert az előbb azt mondtuk, hogy a területe tisztátalan, tehát akkor arról majd mindjárt visszatérünk. A koine szúde szadebe szúria, ke koine per várvar egy Jerusalájn. És ha valaki egy földterületet vesz Szíriában, az olyan, mintha csak Jeruzsálem külvárosában venné. Visszatérünk el, hogy ez mit jelent. Először nézzük az elsőt. Ha jevezben meiszer bisvíz keresztisra, mit jelent az, hogy tizedet kell adnia, és smitára kötelezett, csak úgy, mint Izrael? Szabár, kibus, jachit, smét, kibus. Feltehetően, úgy látom, hogy ez a halacha, kicsit meglep, de úgy látom, ez is a halacha. A Rambam szerint. De miért mondja ezt a Brájta? Szóval, mert azon az ásponton van, hogy kibus, jachit, smé, kibus. Egy foglalás, egy területfoglalás, amit valaki egyedileg csinál, Dávid király, nem valamilyen nemzeti honvédelemből, vagy valamilyen zsákmányszerző akcióként, az is foglalásnak számít. Tehát az is úgy számít, hogy ő azt a területet már Izraelhez csatolta. Ez egy jó kérdés, akkor miért mondták, hogy tisztátalan? Feltetően ugye ez az egész, hogy Dávid ezt Izraelhez csatol, mind a két irányba szigorúan járunk el. Az egyik irányba azt mondjuk, hogy ha arról van szó, hogy kell-e adnod tizedet, vagy smittát kell tartani, akkor igen, a biztonság kedvéért tartsad, mert ez is kibus. Ugyanakkor, amikor a rendeletet sokkal később, tehát 4-500 évvel később hozták, hogy ne menjenek az emberek külföldre, és azért azt mondták, hogy az Izraelen kívüli terület az tisztátalan, akkor ebbe beleértették Szíriát is, mert Szíria gyakorlatban akkor már köze nem volt a zsidó államhoz, és az is azért belekerült ebbe a kategóriába. Ugyanakkor viszont, ami érdekes, a Röjcili Kaneszlabe Tára Nichnas, hogy az elején azt mondtuk, hogy Szíria tisztátalan, és ebben hasonlít minden más külföldi országhoz. Aztán a következő körben azt mondtuk, hogy ha valaki be akar menni tisztán, akkor bemehet. De hogy? Az előbb azt mondta, hogy tisztátalan. A Márta Afrotam nem azt mondta, hogy a földje az tisztátalan? Be sida tévam migdal, de tánya nichnas beheca amin, be sida tévam migdal ebben, be támere bész, be vudem et hár. Nem tudja, ha egy dobozban mész be, akkor tiszta tudsz maradni. A doboz az itt egy szekeret jelent, ugye, hogy nem érintkezel magával a földdel. Ha visszaemlékeztek, itt is idézi azt a Brájtát a Talmud, miről már többször volt szó, hogy van egy vita Rebi és Rebi Jézsi Bárbi Huda között, hogy egyáltalán ez a rendelet, amit a rabbik hoztak, hogy az Izrael kívüli országok területe tisztátalan, ez milyen szigorú rendelet? Afra vagy a vira? Csak a földre magára vonatkozik, a fizikai földre, vagy annak a légterére is. De mi Jöjjszi Benemi Huda azt mondta, hogy a légterére nem. Rebi azt mondta, hogy a légterére is. Ugye a logika az onnan származik, hogy a tisztátalanság, ami a halotti tisztátalanság, az részben érintés által adódik át, részben pedig a légtér által is, hiszen ha ugye a Tumas Oyel, ha fölé lépsz egy halottnak, vagy sátrat képezel egy halott fölé, vagy sátor van fölöttetek, akkor a légtér is tisztátalanná tesz. És valószínűleg az volt a kérdés, hogy amikor a bölcsök elrendelték, hogy a külföldi területek azok tisztátalanok, akkor ezt mennyire hasonlítatták a halotti tisztátalansághoz. Rebi azt mondta, hogy teljesen. Tehát mind az érintés, mind a levegő. A Bjöjtszi Bjuda azt mondta, hogy csak az érintés. És ezért a Bjöjtszi Bjuda szerint egy szekérrel bemehetsz külföldre, csak ne szállj le róla, hogy ne érintsd a földet. Már filu Rebi lőjük, amit támjál a Bejtszámin, de gazdra a gusra, vele vira, ával a szúrja, a gusra gazdra, vele vira, és még Rebi is, aki itt azon az ásponton van, hogy a levegő is tisztátalanná tesz, tehát egy szekérvel nem tudsz bemenni külföldre. Ezt mire mondta? Az összes többi országra, külföldi országra. De Szíriára nem. Szíriánál szerinte is a bölcsek nem hoztak olyan rendeletet, hogy a levegő is tisztátalan legyen. Utolsó dolog, amit itt említünk, bár koine, szadebe szúriak, koine pepár varejusolájm. Nagyon érdekes dologja. Mit mondotta, amikor Izraelhez hasonlította Szíriát, akkor azt mondta, ha valaki földet vesz Szíriában, az olyan, mintha Jeruzsálem külvárosában venné a földet. Ez mit jelent? De máj hilchassza, milyen halachikus értelemben? Amarab se is, ez laimás, köszön alav, ainoj, vagy filibe sábesz. Hogy olyan fontos belakni Szíriát, hogy ha ott egy zsidó egy pogánytól egy földet vesz, egy ingatlant vesz, annak a szerződését még sábeszkor is meg lehet írni. Sábesz szálkodájtok szombaton? Írni szombaton az tórai tilalomszegés. De amely rabba a imelevetke havinbe isze, aki nem imelevetke havinbe isze. Nem úgy érti, hogy ő maga írja. De egy pogánynak mondhatja, hogy ő írja meg, utasíthat egy nem zsidót, hogy csinálja. Normál esetben váfagább, de amire levetke havin svusz, Annak ellenére, hogy van egy olyan rabbinikus tilalom, hogy egy nem zsidót nem szabad dolgoztatni szombaton, hiába rá nem vonatkozik a szombati pihenés tilalma, zsidó nem dolgozhatatja szombaton. De itt ez egy olyan fontos dolog a Szíria belakása, hogyha itt egy adásvételi szerzést kell megírni, akkor mondhatja neki, hogy írja meg. Oké. Kedves barátaim, ezzel az Izrael közigazgatási... Tamás megjegyzésén mosolygok. Oké. Izrael közigazgatási határainak a kérdését megtárgyaltuk. Most egy kicsit egy más téma fog jönni. És itt is visszatérünk a szolgákhoz. És kérem a kedves hölgyeket, hogy ne értsék félre azt, ami most következni fog. Ugye eddig beszéltünk a vállólevélről. A vállólevélnél a maga a vállólevél megváltoztatja az asszonynak a jogi státuszát. Mert a vállólevél előtt ő egy kötött jogi státuszban van, a férjéhez kötött státuszban. A vállólevél révén feloldódik ez a kötöttség. Az egy másik kérdés, hogy a Talmud abból indul ki, hogy az asszonyok ennek nem örülnek, legalábbis az ókori időben, mert ez a kötöttség, ez egy csomó minden pozitív védelemmel is együtt járt az ókorban, ami, hogyha elvesztett, akkor egy hátrányosabb helyzetbe került. Viszont van egy másik kötöttség, ami alapvetően pozitív, hogyha feloldódik a személy szempontjából, és ez pedig a kánaánita szolga. Kánaánita szolga, ha kap egy get sichrur, egy felszabadító levelet, akkor a felszabadító levél révén ő szabad emberré, autonóm szabad emberré válik, és közben zsidóvá is, ahogy az előbb mondtuk. Az ő szempontjából ez mindenképp egy pozitív, csak pozitív előjelű dolog. De ugye, tehát van egy különbség a kettő között, és mégis időről időre, és most hozzá fogunk el szokni a Gittin traktátusban, párhuzamba vannak állítva a vállólevél és a felszabadító levél, és a különbség köztük is mindig tisztázva van, hogy amikor ez ennek van jelentőség, akkor tisztázva van. És most is így akkor át fogunk nyergelni a vállólevélről a felszabadító levélre. Most a felszabadító levélnél is az a helyzet, ugye erről nem beszéltünk részletesen, de a felszabadító levélnél is az a helyzet, akárcsak a vállólevélnél, hogy egy külföldről hozott felszabadító levél, amikor a küldött hozza, hogy átadja a szolgának, az ugye az ura külföldön van, küld neki egy felszabadító levelet, akkor a küldött, az is egy ugyanolyan okirat, a küldött kell, hogy mondja, fonáj nechtav, fonáj nechtam. Előttem írták, s előttem írták alá. Ugyanazon okokból, mint az asszonynál. És a helyzet a következő. Mi van akkor, hogyha valaki felszabadítja a szolgáját, és itt még egy fontos dolgot tegyünk hozzá. A szolga, mindaddig, amíg szolga, nem egy jogképes cselekvő. Ami azt jelenti, hogy például birtokjoga nincsen. Ő nem birtokol. Nem birtokjogilag ő nem birtokol semmit. Amikor felszabadul, akkor viszont egy autonóm jogképes cselekvővé válik, tehát onnantól fogva birtokolhat. Mi van akkor, hogyha valaki felszabadítja a szolgáját, majd rögtön ráörökíti az egész vagyonát? És kolyák, köszönjük szépen, megérdemli szegény szolga. Oké, minden rendben van. Mert a sorrend az meg van tartva. Ugye, ha fordítva csinálná, ráörökíteni és utána szabadítaná föl, akkor a felszabadítás működne, az örökítés nem. De az örökítés még azelőtt volt, hogy a szolga autonóm, jogképes, és birtokjoggal is rendelkező jogképes cselekvő lenne. Mi van akkor, hogyha egy dokumentumban szabadítja föl, és rögtön örökíti rá a vagyonát? Akkor több kérdés is felmerül. Az egyik kérdés az, hogy ez az egy dokumentum így szétszedhető-e két jogi aktussá, és mondhatjuk azt, hogy először felszabadította, majd utána örökítette, vagy nem, mert egy dokumentumban van, és ezért ez olyan, mint hogyha tulajdonképpen egyszerre akarná a kettőt csinálni, egyszer viszont nem fog működni, mert felszabadítani fölfogja, de tekintve, hogy egyszerre történik, örökíteni nem, mert az örökítés mindenképp a felszabadulás után kell, hogy történjen. Ezek lesznek a kérdéseink, arról nem is beszélve, hogy van még egy kérdés, amit az örökítéssel kapcsolatos. Normál esetben egy okirat, amit én hozok, mi van két aláírás, az akkor érvényes, ha azonosítva vannak az aláírók az okiraton. És azzal válik érvényessé a dokumentum. Nem tudom, hogy ez nem egy hamis aláírás, vagy mit tudom. Hogyan lehet az aláírókat de azonosítani, erről beszéltünk korábban, vagy van egy másik dokumentum, amin van ilyen aláírás, vagy hogy jönnek tanúk, akik fölismerik az aláírás, vagy a legjobb az, hogyha magukat a tanúkat idézem. Beidézem a bíróságra. És éppen ez volt az oka, az egyik oka annak, ha visszaemlékeztek, Rava és Rába vitatkozott, hogy miért kell mondani a küldöttnek azt, hogy előttem írták, és előttem írták alá. És Rava azt mondta, hogy azért kell ezt mondani, mert ezzel megkönnyítjük a várólevél esetén a azonosítást. Egy ember is elég lesz így akkor az azonosításra, és rögtön érvényessé válik a get. Ugyanez a helyzet a felszabadító levélnél. Azért mondjuk, hogy a küldött mondja azt, hogy előttem írták, és előttem írták alá, mert ezzel azon nyomban létrejön az azonosítás általi érvényesítés. Na de mire igaz ez az engedmény, amit a bölcsök tettek, hogy egy küldött is már képes ezt megtenni? A vállólevélre vagy a felszabadító levélre, de egy örökítő birtok átruházási vagy tulajdonjog átruházási dokumentumra nem. Tehát, ha még azt is mondom, hogy ez a dokumentum rendben van, amiben egyszerre szabadítja föl, és egyszerre örökíti rá a vagyonát, és a sorrend az meg van tartva, tehát úgy tekintem, hogy először szabadította föl, és utána adta át neki a vagyon, akkor is van egy másik problémám, hogy az felszabadítás szempontjából elfogadom azt az egy küldöttet, aki egyedüliként mondja, hogy előttem írták, és előttem írták alá, és azt elfogadom az okirat érvényesítéseként, de az örökítés szempontjából nincs rá okom, hogy ezt elfogadjam, mert az egy normál okirat. Ott, nem, ott akkor még nem válik érvényessé az okirat. Hát ezeket a háttérinformációkat mindenképp meg kell osztanunk, mielőtt belemegyünk most a sűrűjébe. Nézzük, mit mond a Brájta. Tanurában evecsej, vigitoj, vekaszubá, acmechon, nechasszájk, nuim lecha, nechasszim lejkana. Brájta azt mondja, valaki hoz egy okiratot külföldről, egy szolgának, és azt mondja, itt van ez az okirat, amiben az van írva, föl vagy szabadítva, és minden vagyonodat ráthagyom. Ez esetben fölszabadul, de a vagyont nem kapja meg. Miért? Azért, mert szétválasztom a kettőt, ugye úgy fogalmaz a felszabadító, hogy fölszabadítalak, és rádörökítem a vagyonomat. Igaz, hogy egy dokumentumban van, de úgy tekintem, hogy ez két aktus. Ugyanakkor viszont az azonosítás az csak a felszabadításra elegendő, mert normál esetben az azonosításhoz két ember kell. Itt viszont csak egy van. A rabbik tettek egy engedményt, oké, hogy fogadjuk el ezt az egyet, hogy szegény szabaduljon föl. De az örökléshez ez nem elég, ott megmarad az alapszabály, hogy két ember kell. Oké. Mi van akkor, hogyha megy tovább a Talmud, az okiratban nem az volt, hogy felszabadítalak és rádörökítem. Nem csak az volt, ibaja leo kolk ne haszák nőm le hammáú. Csak úgy szerepelt, minden vagyonomat rádörökítem. Itt már nem mondta külön, hogy felszabadítalak, de azt mondta, hogy minden vagyonomat rádörökítem, abban feltételezzük, hogy benne van az is, hogy felszabadítalak, mert ha nem, nem tudna rárökíteni semmit. Akkor ilyenkor mi van? Felszabadul egyáltalán? Az, hogy nem kapja meg a vagyont, az tuti, mert ott két ember kell az azonosításhoz. De legalább kiszemezzük el belőle azt az elemet, ami ez elég lenne egy ember az azonosításhoz, és mondjuk-e azt, hogy legalább az teljesül, és szabaduljon föl. Amar a báj, mi törzse kana átszma, hogy kana ne haszim. A báj azt mondja, hogy sőt, felszabadul, és ha felszabadul, akkor a vagyont is megszerzi. Rave amár, amelé rave bisle, mátszmé likné mi dráve get isa, ellene haszimlé likné mi dráve kiumstarasz beáll. Azt mondta neki rave, ne, ez nem lehet. Azt, hogy azt mondod, hogy ő felszabadul, oké, ezt elfogadom. De azt, hogy a vagyon megkapja, miért kapná meg? Nincs két ember, aki beazonosítsa a tanukat. Hadra már, mi tőkse lajkanna ne haszimlé ikanna átszmaj. Erre azt mondja, bocsánat, nem így értettem. Pont fordítva. Ebben a második esetben, amikor csak annyi áll a okiratban, hogy rád örökítem a vagyonomat, Ebben a második esetben én azt mondom, mondja Abája, hogy se nem szerzi meg a vagyont, se nem szabadul föl. Mert nincs olyan, hogy a szerződés egy része teljesül, egy másik része nem. Tekintve, hogy nem tud teljesülni az, hogy átörökítem a vagyont. Miért? Mert nincs két tanú, aki azonosítsa, akkor az előfeltétel sem teljesül, mert itt az egész az egy csomagban van. Tehát akkor nem is szabadul föl. Amellé rave, bisle, mondok, azt mondja, hogy likti, mint áve, kim, stár, az álma, el átszom, hogy likti, mint áve, de gát is, azt mondja, hogy miért ne? Oké. Nem tud örökölni, miért? Mert két tanú kell. De miért ne tudná magát felszabadítani? Mégiscsak az egy tanú elég, az, aki hozza a gettet, ő mondja, hogy előttem írták alá, akkor miért ne szabadulna föl? Amellé revár, de bár másznale rave, kemán, kérem Simon, de Amár Palginandibur azt mondta el neki, Rav Ada, én megvédem a bájét. Te, amit mondasz, hogy ha én azt írom be, vagy valaki azt írja be az okiratba, hogy rád örökítem a vagyonomat, akkor annak ugye két, annak a mondásnak két része van. Van egy nyilvános része, meg egy háttér része. Nyilvános része az, hogy rád örökítem a vagyonomat, a háttér része az, hogy felszabadítalak. Tehát tartalmilyen két része van. Te mit mondasz? Vágjuk szét a kettőt. Az a fele, ami nem a nyilvános fele, de az egyértelmű fele, hogy felszabadítalak, az teljesül. A másik fele nem teljesül. Szét tudom vágni valakinek a mondását. Tud olyan mondás lenni, ami részben igaz, részben nem igaz. Részben teljesül, részben nem teljesül. Így igazad van. De ez csak Simon ben Gamliel véleménye. Nem Simon ben Gamliel, Simon véleménye. De van egy másik álláspont is, amik azt mondja, hogy ilyen nincs. Nem lehet szétvágni egy mondást. És erre gondolta Bája. Szerintem nem lehet szétvágni, és ha egy része nem teljesül, akkor az se teljesül. Ez külön egy általános kérdés, ilyen jogfilozófiai kérdés, hogy egy mondás, ami két dolgot is feltételez, vagy két dolgra is magában foglal, szétvágható vagy sem? Tehát az egyik fele megy a levesbe, akkor az egész megy a levesbe, vagy szét lehet választani, és lehet azt mondani, hogy félig igaz, másik fele nem igaz. És mit mond Rav Simon, hogy szét lehet választani? Szét lehet választani egy mondást. Lehet azt mondani, hogy mondás egy fele igaz, egy másik fele nem igaz. De nem. A koriszöv kalnak haszok lábdaj, jatsz ben hajri. Sír kálka kolsó, de jatsz ben hajri. Van egy mista, ami azt mondja, hogyha valaki az egész vagyonát ráírja a szolgájára, akkor a szolga felszabadul. Miért? Mert csak úgy írhatta rá a vagyonára, most ugye arról beszélünk, amikor van két tanú, tehát érvényes, nincs ez a érvényességi probléma, az azonosítás és az érvényesség problémája. Van egy érvényes szerződés, amiben minden vagyonát a szolgájára írta. Hogyan tudja minden vagyonát szolgálni, ha felszabadítja? Ezért ebben az esetben az a szolga felszabadul, és rá van írva a teljes vagyon. De ha viszont sier kárka kolsó, ha viszont a szerződésben egy kis területet meghagyott, és azt nem örökíti a szolgára, akkor a szolga nem szabadul föl, és nem szerzi meg a vagyont. Elmagyarázom egy kicsit, hogy miről van szó. Valaki azt írja, hogy Józsikára hagyom a vagyonomat, akkor Józsika is az ő vagyona, tehát amikor azt mondja, hogy Józsikára írom a vagyonomat, abban benne van, értelemszerűen Józsika is. Tehát Józsika megszerzi, Józsika a szolgája. Megszerzi Józsika ezáltal az autonómiáját, és felszabadul, mint szolga, és megszerzi a teljes vagyont is. Azt írja, hogy Józsikára hagyom a vagyonomat, kivéve egy pár dolgot. Akkor mondhatjuk azt, hogy tulajdonképpen ő nem akart az egész vagyonát Józsikának adni, csak a vagyonának egy részét. Ha viszont így van, tekintve, hogy nem beszélt konkrétan Józsika felszabadításáról, lehet, hogy Józsikát magát sem adja oda Józsikának, és ezért Józsika nem szabadul föl. Nem simonai, mert lajlom ben hajrin. Hát sem, mert kallak használni, hogy plajni eved, chucz mi echon miri busse behem. Nem simon azt mondja, hogy nem. Szét lehet választani a dolgokat. Az illető szolga felszabadul, és mit megszerez, megszerez. Az egyetlen eset, amikor nem szabadul fel a szolga, akkor ha ilyen, az az, hogy ilyen osztatlan közösben nem örökíti rá a teljes vagyont. Tehát nem azt mondja, hogy felszabad, hogy rád, a Józsikára örökítem teljes vagyomat, kivéve a, nem tudom én, a Déli Báb utca 2-t, amit nem. Ez esetben nincs semmi gond, Józsika felszabadul, övé. De azt mondja, hogy Józsikára örökítem a vagyonomat, kivéve annak 10%-át. Akkor a 10%-ban benne van a teljes ingatlan portfólió, meg benne van maga Józsika is, akinek a 10%-át nem szabadítja föl. Egy szolga, akinek a 10%-át nem szabadított föl, az nem szabad? Nincs, hogy 90%-ban szabad szolga. És ha ez így van, akkor ez esetben Józsika nem szabadul föl. Kedves barátaim, minden fogjuk folytatni holnap. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Holnap reggel folytatás következik. Addig is kívánok mindenkinek egy gyönyörű, gyönyörű, gyönyörű keddi napot. A legjobbakat a viszontlátásra, viszonthallásra.